Sziasztok, ez itt az Okosnak lenni jó podcast, a vendégünk pedig Kis Ágnes Anna, Senior HR Business Partner Team Leader, és a HR Business Partneré válásnak a mikéntjéről fogunk beszélni elsősorban, valamint arról, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki HR Business Partner legyen, és sikeres legyen ebben a munkában. Először is nekem az jutott eszembe, hogy ugye rengeteget olvashatunk arról, hogy mit csinál a HR Business Partner, HR stratégiát fejleszt, összehangolja a HR-t az üzlettel, hatékonyságot mér, stb. De ezek egy picit, hogyha úgy a mindennapi munkájára gondolok, nekem ezek picit olyan megfoghatatlan dolgok, de hogy néz ki egy HR Business Partnernek a munkanapja, a munkahete? Rengeteget tárgyal, csapatokkal dolgozik, egyedül mennyit dolgozik, úgy egyáltalán mit csinált? Tehát neked a mai napod az hogy telt?
Sziasztok! Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Mit csinál a HR Business Partner? Alapvetően, hogyha röviden kellene erre a kérdésre válaszolnom, akkor a business partner a hozzárendelt üzleti területnek a vezetőivel dolgozik együtt. És velük együtt gondolkodik a területről, célkitűzésekről, illetve magukról, az emberekről, akik ott azon a területen dolgoznak. Illetve vannak különböző HR rendszerek, ami az integrált HR rendszernek a részét képzik, teljesítményértékelés, képzésfejlesztés, szervezetfejlesztés, kompenzáció, ugye ezekkel a rendszerekkel foglalkozik a HR Business Partner. Az én mai napom az szintén ennek mentén lett felhúzva. Ma reggel egy igazgatóval egyeztettem hosszan területének a különböző fejlesztési kérdéseiről, illetve átbeszéltük, ugye most vannak egyébként a cégeknél a bérfejlesztési időszakok, illetve átbeszéltük az ottani bérfejlesztéssel kapcsolatos visszajelzéseket, illetve két projekt megbeszélésem volt még emellett, és a nap végét pedig szintén egy igazgatóval zártam, aki egyébként ugye nem Budapesten dolgozik, kedden látogattam meg, és akkor azok az ügyek, amiket ott elkezdtünk, azt most zártuk le. Tehát, hogy ez a mit csinál HR Business Partner vezetőkkel dolgozik, a vezetők által jelzett HR problémákra ad megoldást azokon az eszközökön keresztül, amiket a HR kidolgoz. Még egyszer, hogy ne legyek ennyire, tehát ugye nagyon úgy nézel rám, hogy ilyen még vannak, látom, hogy vannak benned
nem,
kérdések. Tehát ez megint nagyon általános, Ádám.
Nem volt.
De például nem tudom, tehát most csak mondok neked valamit. Versenytárs mondjuk el akarja vinni a kulcsembereinket. Uh-huh. Mit csinálunk?
Uh-huh. Mit csináltok?
Minden eset más. Minden eset más. Nyilván ugye a kulcsemberek, azok számon vannak nálunk is tartva. Tehát mi is kiemelt figyelmet fordítunk rájuk. Tehát ők is a teljesítményértékelő rendszerben, tehetségmenedzsment rendszerben, ezek az emberek benne vannak. Uh-huh. Ezeket az embereket mi ismerjük. Tehát a HR is ismeri ezeket az embereket személyesen. Tehát tudjuk, hogy ezek az embereknek mi a motiváció, tudjuk, uh-huh, hogy mit akarnak. Uh-huh. Nyilván fel van nekik rajzolva egy út. Uh-huh. És azt az utat próbáljuk meg felgyorsítani, vagy... azt a karrierutat próbáljuk meg valósággá váltani. Most megint azt, hogy ne ilyen általánosságban beszéljünk. Tehát például mondjuk, hogy van egy olyan középvezető, akiről tudjuk, hogy több van benne, uh-huh, tudjuk, hogy nagyobb a potenciál benne, de még uh-huh, most jelenleg a szervezet nincs ott, nincs hely a szervezetben, nem tudjuk hova tenni, nem tudjuk magasabb szintre emelni ezt az embert. Nyilván ennek az embernek a kompenzációs csomagját oda kell tenni, uh-huh, ahová az való. Uh-huh. Piacon felül kell ezeket az embereket fizetni. Ez nem kérdés. Tehát szerintem itt jön be az a kérdés, amit nagyon sokan próbálnak szerintem elbagatelizálni, hogy amúgy egyébként a kompenzáció nem tesz téged boldoggá. Persze, tehát lehet ezt mondani, hogy nem tesz téged boldoggá. De azért ez mégis egy nagyon-nagyon-nagyon nagy százalékban számít. És én nem félek egyébként ebbe a szakmába dolgozó emberként kijelenteni azt, hogy a kompenzáció nincs rendben, akkor a HR bármit csinálhat. Képzés-fejlesztési programot vezethet, meg elégedettséget mérhet, meg nem tudom, tehát tényleg bármit csinálhat, lehet céges bulit szervezni, meg csapatét, tehát semmit nem ér, mert hogy az alapvető elégedettségi szint nincs kielégítve. Tehát nem lehet a gyümölcsnappal kompenzálni azt, hogy valakinek nem tudom, bruttó 100-100 forint. Csocsóasztallal, igen. Tehát nem lehet ezt kompenzálni azt, hogy valaki tudja, hogy amúgy egyébként, nem tudom, kapott egy ajánlatot egy másik cégtől, és 30%-kal magasabb az alapbér. Tehát ezt nem lehet gyümölcsnappal, meg csocsóasztallal egyensúlyozni. Ezt nem lehet. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos része a megtartásnak. Tehát nyilván az ilyen embereknek a kompenzációja HR-nek is nagyon kell figyelnie, illetve nyilván ezek az emberek valamilyen programnak a része, valamilyen tehetségprogramban benne vannak, valamilyen karrierút oda van rajzolva. Uh-huh. Illetve nyilván nagyon fontos az, hogy ez az ember, ne felejtsük el, hogy azért itt egy individuumról beszélünk, egy emberről, akinek családja van, vagy nincs családja, igen, vagy van egy egyéni helyzete, vannak motivációi, azért azt se felejtsük el, hogy vannak körülötte emberek, tehát van egy csapata, benne van egy környezetben, tehát azért mindig az, hogy ez a elviszek egy embert, vagy elvisz egy fejvadász egy embert valahonnan, azért az arról is szól, hogy kiszakítom őt abból a környezetből, ahol az elmúlt 5-10 évben beledolgozott, és egyébként a másik cég ezt fizeti meg, uh-huh, ezt a fajta bizonytalansági faktort, mert ugye ő nem tudja, hogy hova megy. És azért ezeket a faktorokat végig kell játszani annak az embernek, aki elfogad egy másik ajánlatot egy cégtől, hogy egyébként hova megyek, ott milyen lesz a csapat, milyen a főnök, mert nem találkoztam vele, csak kétszer másfél órára, és én erre mondjam azt, hogy oké. Okay. Nem tudom, hogy milyenek a belső viszonyok, nem tudom, hogy ott mi van, nem tudom, hogy jól fogom meg a magamat érezni. Tehát ezért mondom, hogy mit csinál a HR? Ezt. Uh-huh. Egyrészt beszél az emberrel. Nézd, tehát az, hogy valaki feláll-e vagy nem, vagy elfogadja-e a másik cégnek az ajánlatát, az attól függ, hogy ez a személy, akiről beszélünk, ez az individuum, hogyan érzi magát abban a környezetben. Nagyon fontos. Tehát a kompenzáció mellett, amelyeket a szervezeti kultúrát említeném meg, hogy az egy szintén kardinális kérdés.
Igen.
És itt jön be az, hogy egyébként kereshetsz te nagyon sokat, és akkor azt a nagyon sok pénzt pszichológusra meg gyógyszerre költöd, meg kereshetsz te sok pénzt úgy, hogy amúgy egyébként tök kiegyensúlyozott vagy, tök jól vagy, és tök nagy szeretettel mész be a munkahelyedre. És olyan a viszonyod a vezetőddel, hogy az mondjuk neked nem ér meg bruttó 100 000 forint a többet, hogy azt te ott hagyd. Tehát itt jön be a maga szintén megint ugye a HR, a szervezeti kultúra, ami ugye rengeteg pici elemből áll össze.
Jó, kiből lesz HR business partner, ahogy mondtad, hogy inkább így nevezzük, HR business partner, HRBP legyen.
Vagy HR üzleti partner.
Vagy HR üzleti partner. Tehát, hogyha mondjuk vagyok én egy HR-es, akinek van 5 éves tapasztalata, mondjuk egy HR generalista, van egy 5 éves tapasztalatom körülbelül, és azt mondom, hogy én HR üzleti partner szeretnék lenni, akkor én ennek hogy álljak neki? Merre induljak el? Eleve mindenki HR területről jön-e, vagy van, akiből más úton lesz HR business partner, vagy valaki esetleg erre készül már akkor, amikor elmegy egyetemre?
Nagyon összetett ez a kérdés, Ádám. Nagyon összetett. Nagyon sokféle úton, módon lesz valaki HR business partner. Ha nagyon be akarom határolni, nagyjából a piacon mit látunk, pszichológusból lesz HR business partner, közgazdászból lesz HR business partner, és amit még szintén látok, hogy előfordul, szociológus, politológus, filozófus szakon végzett, angol szakon végzett kollégákból is lehet HR-es. Uh-huh. Vagy ők is oda kerülhetnek végzettség szintjén HR-esnek. Uh-huh. Valahol ez elkezdődik, ez a munkakör. Tehát van, aki végigjárja a úgynevezett ranglétrát, tehát hogy először ő HR adminisztrátor, aztán HR generalista, aztán junior HR business partner, aztán HR business partner, tehát hogy van, aki ezt végigjárja, de van, aki egyébként belecsöppen a közepébe. Uh-huh. Én belecsöppentem a közepébe. Uh-huh. Tehát én nem voltam HR adminisztrátor, meg én nem voltam HR generalista.
Uh-huh. Te honnan csöppentél bele? Tehát neked mi volt az előtte lévő lépcsőfok?
Én HR gyakornokként dolgoztam, uh-huh, és HR gyakornokként tapasztaltam meg azt, amit nagyon sokan megtapasztalnak a HR, nem tudom, ilyen adminisztratív munkakörökben, és én HR gyakornokként az akkori business partner, aki a területen dolgozott, felmondott, és azt mondta, hogy ő szerinte bennem megvan az a, az a tudás, meg az a kompetencia, amivel ezt a munkakört el lehet látni. Tehát hogy én kvázi egy ilyen replacementje voltam annak a kollégának. Tehát hogy én nem töltöttem. Tehát én hárgyakornokból lettem, vagy jöttem erre a pályára, hogy üzleti területeket támogatni. És én nem akarok zsákba macskát árulni. Eleinte nagy volt a kabát. Uh-huh. És én is azért izgultam, és nagyon sok kérdés merült fel bennem, hogy azért 24-5 évesen leülök egy 50 pluszos üzletágvezetővel beszélgetni arról, hogy akkor egyébként nem tudom szervezeti átalakítást hogy kellene csinálni, meg hogy a nagyon komoly embereknek a szerződésével mi lesz, meg akkor nem tudom én kompenzációs kérdésekben hogyan kellene nekem állást foglalni, hiszen, és most zárójelet nyitok, ugye mitől lesz jó HR business partner valaki, ez az én véleményem, és lehet, hogy ezzel mondjuk egyébként a szakma nem értene egyet, ez az én véleményem, egyrészt az, hogy nagyon sok szervezetet kell, hogy lásson, tehát hogy szerintem nem baj az, hogyha HR business partner a pályája elején váltogat szervezeteket, tehát kvázi belecsúszik ebbe, amit ma nagyon szeretnek használni, hogy job hopper, tehát, hogy 3-4 évente váltogat, szerintem pont egy HR business partnernek 3-4 évente váltogatni kell, mert hogy honnan fogja összeszedni azt a tudást, ami után ahhoz kell, hogy leüljön egy ilyen vezetővel, és azt mondja, hogy nézd, ez a szervezet, ahogy így fel akarod húzni a működést, nem rossz, de én itt meg itt látok fejlesztési pontokat. Azt a tudást, azt honnan fogod felszedni, hogyha amúgy egyébként nem látsz egy sales szervezetet, nem látsz egy termelő szervezetet, nem látsz egy tanácsadó szervezetet, nem látsz egy IT szervezetet, tehát ezeken végig kell menni, ez idő. Tehát egy jó bizniszpartner nem is, tehát például én, amikor bekerültem 24 évesen bizniszpartnernek, én valószínűleg én nem voltam jó bizniszpartner. Engem nem lehetett abba a kategóriába beletenni, hogy én egy jó és egy tapasztalt bizniszpartner vagyok. Én egy junior bizniszpartner voltam, aki borzasztóan támaszkodott a saját főnökének a tanácsaira. Uh-huh. Viszont én egy olyan bizniszpartner voltam, aki időt, energiát nem sajnált a társteretekhez oda menni, és megkérdezni mondjuk a kompenzációs vezetőt, hogy figyelj, miért látok én számokat a munkakörök mellett? Uh-huh. HR business partnerré válni kell sok, hosszú-hosszú évek után. Uh-huh. Mert hogy kell a tapasztalat. Uh-huh. Nem fogsz tudni tanácsot adni tapasztalat nélkül. Uh-huh. És ezt fel kell szedni. Szóval én azt gondolom, hogy nyilván aki a pályája elején van, simán lehet, hogy belekerül egy ilyen junior business partneri munkakörbe, de az, hogy ő nem lesz ott akkor még a szószoros értelemben business partner, az is biztos, és szerintem ezt mindenki tudja. Uh-huh. Általában ezek a junior business partnerek, hogyha olyan a szervezeti felépítés, akkor egy ilyen tapasztaltabb business partnerrel dolgoznak együtt, és akkor azok a best practice-ek, az ahogyan ő kommunikál, tehát hogy nyilván van egy ilyen mentor-mentorált kapcsolat, és ez nekem is megvolt a pályám elején. Na de visszatérve ahhoz a kérdéshez, hogy ha valaki most generalista, akkor hogy tud partnerré válni? Hát egyrészt meg kell pályázni egy business partneri munkakört mindenféleképpen. Az meg, hogy ehhez milyen kompetencia kell, szintén meg én a saját véleményemet tudom elmondani. Nagyon kell az, hogy valakinek azért a személyisége olyan legyen. Uh-huh. Tehát ez a business partneri munkakör azért megkíván egyfajta személyiséget. Tehát, hogy határozottnak kell lenni, extrovertáltnak kell lenni, tehát, hogy jó kommunikációs képességekkel kell rendelkezni, azért érteni kell az összefüggéseket a különböző HR rendszerek között, analitikusan tudni kell gondolkodni, tudni kell jól bánni az információval. Tehát, uh-huh. hogyha valaki ilyen locsi-fecsi, nem tudom én, itt-ott elejt információkat, nem figyel arra, hogy hogyan bánik a szervezetből érkező információkkal, az abból nem lesz jó HR business partner. Uh-huh. Tehát, hogy alapvetően kell, hogy legyen egy személyiséged ehhez. Uh-huh. Nem baj, hogyha tudsz prezentálni, nem baj, hogyha élvezed azt, hogyha egyébként 50-en hallgatnak rá. Tehát nem uh-huh. baj, hogyha emellett még amúgy van egy jó humorérzéked is. Tehát, hogy sokféle olyan kompetencia van, ami személyiségi összetevő. Ami a szakmaiságot érinti, hogyha valaki HR generalista, akkor már hallott olyanokról, hogy teljesítményértékelő rendszer, hogy kompenzációs rendszer, hogy munkaköri rendszer, képzésfejlesztés, szervezetfejlesztés, projektmenedzsment. Ha valaki generalista munkakörbe dolgozik, és nem egy pici cégnél, hanem nagy cégnél, akkor ő már hallott ezekről a rendszerekről. A business partner ezeknek a rendszereknek az integrált szemléletével foglalkozik. Tehát mi nem ezeket a rendszereket összefüggéseibe kell működtetni. Igen. Tehát például mondjuk van egy vezető, akinek mondjuk van egy 200 fős területe, ott mondjuk kialakítani egy tehetségmenedzsmentet, ami mondjuk azért fair, objektív, vagyis azt mondom, hogy több benne az objektív elem, mint a szubjektív, hogy az rendesen van kommunikálva, megfelelően be van vezetve, mert hogyha ezeket a rendszereket nem megfelelően vezetjük be, és ott nincs ezen kontroll, akkor ez több kárt csinál, mint hasznot. Igen. És szerintem rengeteg olyan ember van, akiben vannak negatív élmények a HR-rel kapcsolatban, vagy ilyen HR-rendszerekkel kapcsolatban. Uh-huh. Tehát egy kicsit ezért mondom azt, hogy igenis azért a személyiségi oldalnak, meg az analitikus gondolkodásnak ott kell lenni. Uh-huh. És az, hogy te magabiztos, tehát a szakmai magabiztosság, az a tapasztalatból fog jönni. Tehát, hogyha uh-huh. meg nem szeded fel azt a tapasztalatot a piacról, meg a cégektől, akkor, tehát akkor csettintésre senkiből nem lesz HR business partner.
Uh-huh. Mennyire érti egyébként a piac, főleg a magyar piac ezt a pozíciót, meg a cégek mennyire értik? Könnyen fogadják-e azt el, hogy a HR business partner azt mondja, hogy ezt kellene csinálnunk, vagy van egy ilyen kicsit old school-up szemlélet, hogy nem, hát én tudom én azt, hogy a HR az, HR-nek ott a helye, hogy szervezze a karácsonyi partit, meg növények locsóval legyenek,
meg legyen Mikulás ünnepség,
meg hogy a számokkal mi van, azt meg majd én tudom, mert én vagyok a nagyfőnök.
Hát megint egy olyan pontra tapintottál, Ádám, ami rettentően érzékeny. Tehát, hogy megint csak hangsúlyozni tudom, ez az én véleményem, az én tapasztalatom. Szerintem még mindig nem érti a magyar piac ezt a business partneringet, meg ez a business partnernek, üzleti partnernek, hogy hol van a szerepe a szervezetben. Nagyon könnyű és jó olyan szervezetben dolgozni, ahol az üzleti vezető azt mondja, hogy oké, szeretném ezt megbeszélni a HR-rel. Szeretném, hogyha a HR ott ülne a vezetői megbeszéléseken. Nagyon könnyű úgy dolgozni egy szervezetben, ahol mondjuk egy vezetői megbeszélés után az első számú vezető megkérdezi a HR-től, hogy szerinted átment-e az üzenet, amit én
és megpróbáltam. És megkérdezi? Többnyire vagy?
Vezetője válogatja, de vezetője válogatja. Meg még egyszer mondom, szervezeti kultúra. Tehát nagyon, tehát én dolgoztam ilyen szervezetben, rettentő jó, és az a jó, hogy itt már nem kell megküzdeni az alapokért. Tehát nem kell bebizonyítani, hogy igen, a HR-nek van szerepe, van hozzáadott értéke, hogy hidd el, hogyha egy picit odaengedsz a területedhez, akkor közösen tudunk jobb eredményt elérni, és hidd el azt, hogy egyébként az elkötelezettségi eredményeket lehet úgy feldolgozni, hogy utána mondjuk az emberek jobban elkezdjenek mondjuk benned bízni. Én dolgoztam ilyen szervezetben is, és az azért jó, mert hogy ott akkor én tényleg a HR-es dolgokat tudok foglalkozni, és nem arra megy el az energiám, hogy még nekem be kell bizonyítani pluszba az ottani vezetőnknek, hogy hidd el, hogy a HR-re szükséged van. Igen. Viszont sok olyan szervezeti kultúra van, meg sok olyan cég van, akik ezt még nem tudják, és nem értik. Tehát annyit tudnak, meg látnak úgy nagyjából a piaci trendekből, hogy kell HR business partner, vagy kell ilyen csapat, mert hogy ez nagyjából az összes cégnél van, meg hogy így látjuk, hogy így ez egy ilyen keresett szakma a piacon. De amikor az van, hogy akkor oké, viszont akkor adjunk teret ezeknek az embereknek, hogy tényleg tudjanak működni a szervezetben a vezetővel együtt, igen. Na, akkor ott kezdődnek a problémák, hogy amikor egy területnek az első számú igazgatója azt mondja, hogy hoz egy döntést, és akkor küld egy e-mailt, hogy X-nek meg Y-nak a pozícióját változtassuk meg, 6. hó 1-től, ennyi legyen a bére, és holnapra kéri a szerződést. Hát ez nem business partnering. Tehát ugye itt feljön egy csomó kérdés, oké, tehetségprogramban benne van, miért akarjuk előléptetni, hogy fogjuk ezt kommunikálni, van-e ott valaki a területen, kompenzációs szabályoknak megfelelünk, nem akarunk egy felmérést végezni előtte, kapcsolódik ehhez szervezeti változás, tehát rengeteg ilyen dolog van, tehát ugye megint ugye a komplexitásába integráltan kell a dolgokat nézni, tehát hogy ez a példa, amit mondok, na ez a tipikus generalista én vezető vagyok, én tudom, hogy mit szeretnék, én ezt nem akarom megbeszélni senkivel, nekem ne jöjjön ide a HR okoskodni, nekem nem mondja meg a HR, én nem akarom ezt a HR-rel megbeszélni. Én vagyok itt az első számú vezető, ez az én csapatom, ez az én területem, mi az, hogy még ide a HR ide bejöjjön, és akkor itt tanácsokat osztogasson? Na ha ilyen szervezetben vagy, azért az kemény meló. Mm. Kemény ezeket a percepciókat lebontani, közelebb kerülni a területhez, megnézni azt, hogy mik a quick win-ek, mivel lehet nagyon gyorsan bizonyítani, hogy egyébként van hozzáadott érték a HR-nek, milyen olyan programokat lehet elindítani, amivel utána szintén lehet vizibilitást adni a HR-nek, hogy hello, ezt megcsináltuk, és ez neked azért volt jó, mert. De dolgoztam olyan vezetővel is, aki egyébként azt mondta, hogy jó, őt igazából nem érdekli a HR, én csináljam azt, amit szeretnék, ő mindent támogat. Tehát, hogy ő nem fog kvázi akadályozni engem abba, hogy én kibontakozzak, és az a visszajelzés, hogy egy év után azt mondta, hogy figyelj, Ági, az elmúlt fél évben semmi rosszat nem hallott a HR-ről, meg hogy az elmúlt két program is, amit csináltunk, az végül is nem is volt olyan rossz, akkor ott nekem is felcsillant a szemem, hogy oké, tehát hogy eljött a pont, hogy akkor itt már lehet akkor beszélni arról, hogy mi a következő lépés. Uh-huh. Nagyon nehezen húzza meg a magyar piac a különbséget az operációs, adminisztratív jellegű HR, meg a tanácsadói HR között. Igen. Nagyon. Igen. És az a nagyon érdekes, hogy egyiket, amit látok, hogy itt szervezeten belül működtetik nagyon sokszor ezt az adminisztrációs HR-t, foglalkozzál munkaszerződésekkel, meg nem tudom én, XY-nak a kafetéria nyilatkozata hol van, és akkor utána, amikor arról van szó, hogy mondjuk magasabb szinten kellene a HR-rel valamit csinálni, tehát hogy rendszert kéne építeni, vezetőket kéne fejleszteni, szervezetet kellene fejleszteni, akkor fognak, és akkor ilyen nagyon sok pénzért hoznak egy tanácsadót a piacról, aki ugye nem abban a szervezetben dolgozik, tehát hogy igazából ő annyit tud a cégről, amennyit neki elmondanak.
Igen.
Tehát nem tudja, nem érzi a belső rezgéseket, nem tudja a belső helyzeteket, viszonyokat, és akkor ilyen, nem tudom, tehát akkor ilyenkor lesz az, hogy így kihoznak egy olyan HR stratégiát, amit így valahogy így az emberek nem éreznek. Tehát nincs benne az a szervezet, vagy nincs benne az a szervezeti kultúra. Nyilván, mert látszik rajta, hogy valaki más írta.
Nyilván, persze.
És ezért mondom, hogy a business partneringnek itt kéne, hogy a szerepe legyen. Uh-huh. Mert hogy van egy nagy stratégia, amit a vállalat ugye követ, tehát hogy minden, tehát, hogyha nincs, az nagy baj, de hogy van egy nagy stratégia, vagy van egy nagy cél, és akkor ehhez kell ugye a HR stratégiát alakítani, és utána azokat a főbb HR stratégiai elemeket szépen területenként lehet területekre szabva. A főbb elemeket megtartva, de egy picit mégis annak a területnek a kis közösségére alakítani, és ez a szépség ebben, de ezt csinálja a business partner. Uh-huh. Ez kellene, hogy csinálja a business partner. Ugye az egész business partnering, meg az egész HR ugye Amerikából jön. Nem véletlenül. Ugye Amerikában nagyon megy ez a business partnering. Tehát ott tényleg a HR business partner, ez tényleg ott van, ahol a vezető van. Tényleg az első számú vezető kvázi mindig mindent a HR-rel együtt és egyetértésbe hoz meg. Mert az van, hogy ott ők rájöttek arra, hogy minden döntésnek hatása van az emberekre. Nem lehet üzleti döntéseket úgy hozni, hogy az ne hasson azokra az emberekre, akik ott abban a szervezetben dolgoznak. Ha más nem, akkor az, hogy ez a hogy kommunikáljuk, hogyan vezetjük végig ezeket a változásokat a szervezeten. És még egyszer mondom, nem csinál mindig mindent egyedül a HR business partner, tehát azért nekünk is vannak segítőink, ugye ott van a Center of Excellence, ez az ilyen kompetenciát centerek, ahol ugye van maga a munkaügyi adminisztráció, kompenzáció, munkajog, szervezetfejlesztők, trénerek, és még sorolhatnám, tehát nem csinálunk mindig mindent egyedül, de egyfajta ilyen coexistence, tehát ez az együttélésben kell, együttműködésben kell, hogy legyünk. Én amúgy egyébként néha viccesen, de tényleg néha csak így viccesen szoktam azt mondani, hogy ez a minden sikeres vezető mögött áll egy jó HR business partner.
Igen.
De tényleg, én ebbe hiszek, tehát nekem pozitív, de én azért beszélek erről így, meg ilyen könnyen, mert nekem pozitív élményeim vannak. Uh-huh. Vagy van negatív is, tehát nem mondom, hogy minden esetben csak pozitív élményem volt, tehát van negatív is, De azért többnyire nekem pozitív élményeim vannak. Tehát többnyire azért sikerült megmutatni a HR-nek a hozzáadott értékét.
Az elmondásod alapján egy HR üzleti partnernek sokszor bele kell állni a konfliktusokba, érvényesíteni kell az akaratát, vagy egyáltalán bizonyítani kell, hogy rá igenis szükség van, és hogy az ő munkája fontos az üzlet szempontjából. Viszont a HR szakembereknek a statisztikák szerint 70%-a nő. Én úgy gondolnám, hogy sok nőnek nehéz lehet ezt megugrani. Tehát sokan azt gondolhatják, hogy engem nőként nem fognak komolyan venni, most én odaállok egy 55 éves igazgató elé, és azt mondom, hogy figyelj, ezt így kéne inkább csinálni, nem pedig úgy, ahogy te gondolod. Mennyire komoly veszély ez, hogy valakit nem fognak például ezért komolyan venni, mert nőként odaáll, és kilép ebből a HRS szerepből, amit megszoktak, hogy a kafetériát intézi, meg a céges karácsonyt szervezi, és bizniszpartnerré lép elő.
Szerintem amiatt, mert valaki nő, és őt nem veszik komolyan, szerintem ez azért csak amiatt, mert valaki nő, szerintem ez nem veszély. Az tény és való, hogy ez a szakma, ez ilyen nagyon elnőiesedett. Kevés férfi van ebben a szakmában. Bármilyen az érdekes dolog, hogy nekem is most azért van a csapatomban fiú.
Változik ez? Úgy látod, hogy több férfit kezdett el érdekelni? Mert hagyományosan egy női
hagyományosan szakma, de nem tudom, hogy ez így, hogy ez honnan jön. Tehát én ezt nem tudom neked ezt megmondani, hogy ez miért pont egy... miért lett a HR egyébként egy ilyen nőies szakma. Mert hogy egyébként szerintem a férfiaknak is rettentő jó rendszer szemléletük tud lenni, illetve azért a stressztűrő képessége is azért a férfiaknak tök jó, tehát hogy illik ez a szakmához. Nem tudom, tehát valószínűleg azért nőiesedett el, mert hogy ugye alapvetően valami miatt ráragadt, vagy így került ez át a magyar köztudatba, hogy inkább ugye ilyen pszichológus, meg igen, hogy igen, akkor igen. Így emberekkel beszélgetni.
Babusgatja a kollégákat, hogy
hát,
jól érzed-e magad.
Igen, de ugye ez nem erről szól. Én ugye mondtam azt, hogy a HR business partnernek ugye a személyiség része az, hogy határozottnak kell lenni, hogy azért a tapasztalatnak ott kell, hogy legyen. Tehát, hogy ez egy nőben is meg lehet. Tehát én nem, meg ugyanúgy egy férfiban is. Szerintem ez a nem kérdés, itt nem játszik ebben a szakmában. Uh-huh. A HR-est akkor fogják komolyan venni, ha tud az üzletnek a nyelvén beszélni. Ha nem tud az üzletnek a nyelvén beszélni, és mondjuk van egy olyan vezető, aki amúgy egyébként, nem tudom, 15 éve értékesítésben dolgozik, alapvetően a személyisége olyan, hogy így nem nagyon szereti, hogyha bullshitálnak, meg alapvetően ilyen nagyon számorientált, meg nagyon eredményorientált, akkor vele tudni kell, hogy kell leülni vele beszélni. Tudni kell, hogy mi a kulcs hozzá, tudni kell, hogy azokat a HR-es programokat hogy lehet neki eladni. Nagyon fontos az, hogy egyébként, hogy tud, hogy lehet a HR üzeneteket becsatornázni ezeknek a vezetőknek. És ez is feladata a business partnernek. Én nem véletlenül mondtam, hogy azért a kommunikációs képesség az fontos, az kell, hogy legyen egy határozottság, kell tudni beszélni az üzletnek a nyelvén. Tehát nyilván, hogyha egy HR business partner semmit nem vesz figyelembe, és úgy kezd a beszélgetés, meg soha nem veszi figyelembe a vezetőnek a visszajelzéseit, és csak nyomja, hogy de csináljátok meg a teljesítményértékelést, mert november 30-án lezárul, és lezár a rendszer, és mindenképpen csináljátok meg, és ez az egy feladatok van, és de nem veszi figyelembe azt, hogy mondjuk egyébként pont most indítottatok két nagy kampányt, ott is nyomás van. Tehát, hogyha ebbe a kommunikációért, tehát nem veszi figyelembe azt, hogy egyébként annak a területnek éppen mi történik az életében, és nem próbálja úgy eladni ezeket a határidőket, mert ezek tényleg HR-es határidők, tehát ezeket nem is a HR business partner szabja meg, hanem ezeket a vállalat szabja meg, de hogy például ezt is, hogy hogyan kommunikálod, és hogy viszed be, az rajtad múlik. Mert az biztos, hogy az csak rajtad múlik, és ezt neked kell megtalálni. Tehát az, hogy téged mennyire vesznek komolyan, annyira fognak komolyan venni, amennyire te komolyan veszed az üzleti területed. Tehát ha te komolyan veszed az üzleti területed, érted, hogy ők mit csinálnak, azt érzi a vezető a másik oldalon, hogy te nem egy teher vagy neki, hanem tényleg egy olyan támogató, aki te azért vagy ott, hogy segíts, és tényleg effektív eredmény származik abból, hogy te segítettél neki, akkor komolyan fog venni. Ez 1000%.
Tehát ez inkább a személyiségedem
múlik. Szerintem inkább a személyiségem.
Nem tapasztaltál mondjuk olyan előítéletet, hogy azt mondták volna, hogy most
jó. Amikor a pályám elején voltam, akkor tapasztaltam. Uh-huh. Tehát a pályám elején nekem volt egy olyan vezető, uh-huh. aki semmiben nem nézett. Tehát, uh-huh. hogy ő el is mondta, hogy hát ő nem olyan akar velem így sokat beszélni, tehát hogy ő szól, ha neki problémája lesz. Uh-huh. De így szépen lassan elmentem mondjuk az ő előadásaira, elmentem az ő meetingeire, megkérdeztem, hogy elmehetek el, uh-huh. megkérdeztem, hogy megengedje, hogy elmenjek. Ott maradtam a meeting után, megkérdeztem azokat a dolgokat, amiket nem értettem, hogy mondja el, és látta, hogy engem ez érdekel. Uh-huh. Látta, hogy érdekel, hogy ők mit csinálnak. Uh-huh. Szépen lassan eljutottunk oda, hogy azt mondta, hogy jó, akkor tegyünk be a naptárba egy-egy-per-egyet, ami hetente ismétlődik. Uh-huh. És hetente státuszoltunk, hogy mi megy a területen. Tehát azért mondom, hogy a pályám elején, amikor nyilván egy üzleti vezető, aki nem tudom én, 10-15 éve abban a szakmában dolgozik, látja, hogy oda kerül egy ilyen 24 éves pályakezdő, akivel neki kéne együtt dolgozni, valószínűleg meg is fordult a fejébe, hogy normális a HR osztály, hogy egy ilyen kis csitrit küld ide, de amikor látja azt, hogy valaki akar, akkor szerintem azért ez egy ilyen uh-huh. megtöri a jeget. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy tehát nézd, a HR business partnernek a terület az elsődleges. Tehát, hogy nagyon, nagyon viccesen, meg picit ilyen viccesen tényleg ezt szoktam mindig mondani, ez az én haciendám, ez az uh-huh. én területem, ez az én virágos kertem. Tehát, hogy az, hogyha ez gazos lesz, akkor ez tőlem is függ, az, hogyha nagyon szépek a virágok, akkor az abban nekem is részem van. Tehát, hogy én gondozom ezt a területet. Én ugyanúgy felelősséget vállalok értük HR szempontból. Bármi, ami ott történik, az én ügyem is. És nyilván nekem képviselni kell az ő problémájukat a központba, ha HR oldalról feljönnek a kérdések, a HR igazgató feltesz bizonyos kérdéseket, akkor arra nekem tudni kell válaszolni, hogyha esetleg félremegy valami, történik valami olyan, ami mondjuk a ügyvezetésben, vagy a felsővezetők körében eljut, vagy a vezérigazgatóhoz eljut, akkor nyilván meg fogják kérdezni ott a HR business partnert is, hogy te erről mit tudsz, hogy tudsz, kezeltétek, mit tettetek annak érdekében. Nézd, hogyha mondjuk egy területen nagy a fluktuáció, tehát arra tudni kell egy HR business partner. Egyrészt tudnia kell, hogy miért nagy a fluktuáció, már ennek a előzményeiről is tudnia kell, akciólépéseket tudnia kell bevezetnie, tehát ez az a te területed. Uh-huh. Te gondozod őket, te is felelsz értük, tehát ez az ownership, ez például mondjuk bennem mindig nagyon bennem volt. Ez az én területem, én is felelek értük, nem csúszhatnak el a dolgok. Uh-huh. Fejleszteni kell őket, támogatni kell őket, meg kell hallgatni, hogyha bármilyen probléma van, tudni kell őket felkészíteni. Gondolj abba bele, hogy mondjuk van mondjuk egy új HR rendszernek a bevezetés, azt fel kell készíteni arra az üzleti vezetőket is, hogy gyerekek, valami meg fog változni. Uh-huh. Más lesz. Lehet, hogy nem fogjátok eleinte szeretni, de akkor is kérem az együttműködéseteket ebbe. És például nagyon érdekes, hogyha itt is azért ugye megvan a respekted területen, akkor nem fognak lázadozni ellene. Tehát, hogy akkor azt fogják mondani, hogy oké, hát mivel tudjuk, hogy te is mindig segítesz nekünk, meg átsegítesz a nehezebb időszakod, akkor mi is fogunk most neked segíteni, mert tudjuk, hogy ez nektek is nehéz lesz.
Igen. Ezzel kapcsolatban kérdeznék még tőle egyet, mert most mondtad, hogy ugye mire lehet fölkészíteni a vezetőket, vagy mit lehet nekik elmondani HR business partnerként, hogy az, akinek nincsen HR-es háttere, de mondjuk vállalkozása van, vagy vezető, neki mit tud tanítani? Mi az a legfontosabb dolog, amit meg tud neki tanítani egy HR business partner? Például egy olyan kurzuson, aminek te is az egyik oktatója leszel. Ugye ők az egyik célközönsége egyébként.
Akinek mondjuk kis cége van, vagy ő saját maga?
Például, tehát mondjuk ő egy vállalkozó.
Cégmérettől függ. Uh-huh. Tehát nekem nagyon az a tapasztalatom, hogy egy 200 fő alatti vállalat, az mindig ilyen nagyon családiasan működik. Tehát, hogy ott ez a mindenki ismer mindenkit, mindenki tud mindent, viszonylag gyorsan el lehet intézni mindent, nem nehezek a vállalati folyamatok, ismerjük az ügyvezető igazgatót, ismerjük a tulajdonost, a tulajdonos ismer minket, és ismeri még pluszba a családunkat, tehát, hogy ott mit tud tanítani, ott valószínűleg, hogy azt tud neki ebben többet adni ez a kurzus, hogy eszköztárat tud adni a vezetőnek. Nem tudok jobbra gondolni, tehát egy eszköztárat, hogy ő, mint ügyvezető, különböző HR problémákat hogyan tudja a szervezetben kezelni, konfliktusokat, vagy hogy a kompenzációra mire figyeljen oda, mert nem feltétlenül kell egy kis cégnek bevezetnie ilyen-olyan kompenzációs rendszereket, de már maga ezeknek a rendszereknek az alapgondolata segíthet neki abban, hogy mire figyeljen oda, amikor mondjuk a munkavállalók bérezéséről van szó, és ugye, vagy a teljesítmény értékeléséről szó van szó. Tehát ötleteket kaphat ebből. Nehéz ez, mert hogy tényleg azért a HR az szervezeti kultúrára, meg cégprofilra, meg céges stratégiára kell szabni. Tehát ez nem még egyszer mondom, ahogy mondtam is, ahogy beszélgettünk az elején, tehát ez nem tud önállóan létezni. Nincs egy nagy HR-es kézikönyv, Ádám, amiben le van írva, hogy 200 fő alatti cégnél az alábbiakat kell csinálni. Tehát nincs használat utasítás. Ez nem egy IKEA-ba vásárolt bútor, amihez mellékelnek egy ötoldalas összeszerelési útmutatót, és akkor összerakod, és akkor tök jó. És akkor élvezed, meg szép, meg nem tudom, és működik, és megy. Nézd, azért ugye egy kisebb cégnek a vállalati kultúráját maga a tulajdonosnak a személyisége határozza meg.
Igen.
Tehát az, hogy ott milyen HR-t csinálsz, azért azt nagyon nagyon nagyban meghatározza, hogy a cég tulajdonosnak az alap gondolkodásmódja az mire épül fel.
Hát ezért is fontos talán, hogy egy szemléletet.
Tehát ezért mondom, hogy nagyjából szemléletet, igen, tehát ötleteket, gondolkodásmódot tud elsajátítani. Ugye nagyobb szervezetek esetében, és akkor itt lehet megint ugye a cégméretekről beszélni, közép-nagy cégekről, tehát nem tudom, ilyen ezer fő fölötti, meg akkor vannak a, hát mondjuk még a 3000 is szerintem az is közepes, tehát a nagyok szerintem ilyen 10 000 fölött, tehát ilyen 8-10 000 fölött kezdődnek, de azért ott már teljesen más pályán focizik a HR business partner. Uh-huh. Tehát azért ott eleve ott maga ott az eszközrendszer, ott sokkal szélesebb, a HR-ben is sokkal szélesebbek a funkciók, mindenre lehet külön csapatot kialakítani, külön lehet az, aki valaki foglalkozik csak az employer brandinggel. Most egy 200 fős cégnél nem kell foglalkozni employer brandinggel. Tehát ott nem lesz külön ember erre. Egy HR-es lesz, aki mindent is csinál. És az sem business partnering. Tehát, hogy kell egy nagy szervezet ahhoz, egy nagy focipálya kell ahhoz, ahol a business partner tud játszani a vezetőkkel. Kis cégeknél ez a business partneri szerepkörbe egyre több minden fér bele a kosárba. Tehát, hogy akkor ő ott toboroz, meg felveszi az embereket, meg munkaszerződést ír, meg az ügyvezetőnek az asszisztense, meg nem tudom. Tehát, hogy az már ott, lehet, hogy így hívják a szervezeten belül, hogy business partner, de nem business partnerként működik. Nagy szervezetben tud működni ez a business partnering, ahol egyébként a business partnerről le tudják szakítani azokat a feladatokat, tehát megcsinálja más, ami nem a HR business partnernek a feladata. Tehát HR business partnernek nem feladata, most csak mondok valamit, munkaszerződéseket írnia, meg interjúztatnia. Nem feladata. Viszont, hogyha kicsi a cég, akkor nem lesz külön 20 fős toborzó csapat. De ha nagy a cég, akkor ott van egy külön toborzó csapat, és akkor ők ezt megcsinálják. Ergo ez a feladat lejön rólad. Tehát neked szorosan a vezetővel kell együttműködni. És nyilván azokat a Center of Excellence-től érkező HR programokat legörgetni. Tehát nem a HR business partner találja ki a teljesítményértékelő rendszert, mert azt adja a cég, azt adja az anyacég. Gyerekek, itt van a módszertan, itt van az IT rendszer hozzá, de az csak egy rendszer. De maga ahhoz, hogy ehhez a folyamatot, a vezetőknek a gondolkodását erről, hogy van 50 embered, nem mindenkinek ugyanolyan a teljesítménye. Nincs ilyen. Nincs ilyen, hogy van 50 ember egy csapatodban, és mindenkinek ugyanaz a teljesítménye. Ha csak nem tudom én, fokrémre kell fokrémes kupakokat felcsavarni, és az a teljesítmény, hogy mindenki csináljon meg 100-at, és ha mindenki megcsinálja 100-at, akkor ott el lehet mondani, hogy a teljesítmény az ugyanaz. De ha alapvetően egyébként van egy csapatod, ahol, ahol tudod, hogy vannak szeniorok, vannak juniorok, vannak, akik egyébként gyakorlott szinten vannak, vannak gyakornokok, vannak vezetők, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon színes maga a kép, és neked, amikor a teljesítmény értékelés rendszerre jön a HR, akkor az nem csak maga annyi a feladat, hogy írd bele az IT rendszerbe. Nem ez. Tehát emögé magyarázat kell, emögé objektivitás kell, emögé mérőszámok kellenek, emögé vezetői visszajelzés kell. Tehát egy teljes mértékelő időszak, amúgy egyébként nem nagyon szokták szeretni a vezetők, de iszonyatosan, ha jól van menedzselve, rengeteget hoz a konyhára. Nagyon sokat hoz a konyhára. Mert nézzétek, egy ponton túl, ahogy mondtuk is, és megint visszautalok a beszélgetés elejére, nem tudsz a pénzzel operálni. Nem tudsz. Mert hogyha a pénzednek a nagyobb részét, amúgy egyébként nem tudom, ilyen gyógyszerre költöd meg pszichológusra, mert annyira kikészít a munkád, nem tudsz pénzzel operálni. Mivel tudsz operálni? Hogy amúgy egyébként jó légkört teremtesz, hát nem? Vagy mondjuk szereted a vezetődet, és most ezt nem kell félreérteni, hogy tiszteled a vezetődet. Én nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki mondta meg, hogy ő tudja, hogy többet ér a piacon, meg ő tudja, hogy nem tudom, keresette, nem tudom én, 30-40%-kal többet, ő azért nem keresi meg ebben a szervezetben azt a pénzt, mert hogy nem feltétlenül tudja az összes kompetenciáját kihasználni ebbe a munkakörbe, feljebb lépni nem tud, de ő egyszerűen annyira jól érzi itt magát ebbe a környezetben, hogy ő nem megy el. Ő nem megy el. Ő úgy alakította ki az életét, a családi életét, a szabadidejét, a szabadidejének a felhasználását, hogy neki nem éri az meg, hogy most ő elmenjen egy másik munkakörbe, ahol többet kell dolgozni, több a stressz, nem ismeri az embereket, minimum másfél év, mire bedolgozza magát a szervezeti kultúrába. Tehát, hogy ezek ilyen döntések. És ahogy szerintem, ahogy egyre jobban megy előre valaki a korban, egyre nehezebben vált. Tehát, hogy szerintem ez, hogy valaki azért fogja magát, és átmegy egy másik cég, az azért fiatalabb korban működik még így jobban. Szerintem egy bizonyos kor fölött már nem nagyon.
Jó, hát köszönöm szépen, akkor a kurzusodon még biztos, hogy mindenki többet fog arról hallani, hogy lehet megtartani azokat, akiket a cég nem szeretne elengedni.
Fogunk erről beszélni. Ami nagyon fontos, hogy nincs nálunk a Szent Grál, meg a Kriptonit, meg nincs nekünk olyan, nem tudom én, könyvünk, meg anyagunk. Tehát nézzétek, tehát ez nagyon, nagyon sok mindentől függ. Ugyanúgy, ahogy egy befektetési tanácsadó sem tudja most neked megmondani, hogy melyik az a részvény, amiben pakold bele a pénzedet, mert 5 év múlva jobb lesz, így mi sem fogjuk tudni megmondani azt, hogy mit kell és mit nem kell csinálni. Azt tudjuk elmondani, hogy nekünk eddigi szakmai tapasztalatunk során mi az, ami működött, meg hogy mi a szakmai irányelvek, vagy hogy mire kell törekedni. De az, hogy ezt mondjuk egyébként a szervezet, az ottani vezetők, az ottani szervezeti kultúra ezt engedi-e, az cége válogatja.
Hát ezt még mindenki meglátja saját maga.
Így van.
Kitapasztalja.
Így van.
Köszönjük szépen, Hági, hogy itt voltál velünk.
Én is. Köszönöm.
Találkozunk a kurzusodon.
Találkozunk. Május 31.